Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hétfői Európai Uniós tagországok külügyminisztereinek ülése előtt világossá tettük, garanciák kellenek vagy az ukránoktól, vagy az Európai Uniótól arra, hogy a jövőben az energiabiztonságunkat nem fogják fenyegetni, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter kijelentette, nem lehet károkat okozni a magyar gazdaságnak és kockára tenni a magyar energiabiztonságot. Hétfőn Brüsszelben üléseznek az Európai Uniós tagországok külügyminiszterei. Az ő feladatuk dönteni arról, hogy meghosszabbítják-e az Oroszországgal szemben fennálló szankciós intézkedéseket. Tavaly több mint 23 millió tonnányi árut vámkezelt a NAV. Az importeljárások során 18 ezer milliárd forint értékű áru került az Európai Unióba. Tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámszakmai és nemzetközi elnök helyettese a Magyar Távirati Irodát. Bakai Kristóf Péter pénzügyőr dandártábornok ismertetése szerint minden év január 26-án ünneplik a világon a Nemzetközi Vámnapot, amelyhez a Vámvilágszervezet idén a vámhatóság elkötelezetten szolgálja a hatékonyságot, a biztonságot és a jólétet mottót hirdette meg. A NAV is ezen értékek mentén dolgozik, hangoztatta az elnök helyettes. A gyorsaságot és a hatékonyságot igazolja az a statisztika is, amely szerint tavaly mintegy 900 ezer import és ugyanennyi export vámeljárást folytatott le a NAV. Ez naponta átlagosan 5000 eljárást jelent, tette hozzá. Hatalmas az érdeklődés a január 1-től igényelhető lakhatási támogatás iránt, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Palóc André hozzátette, a munkáltatótól igényelhető havi 150 ezer forintos támogatás azért kedvező, mert a kafetéria juttatásokhoz hasonló az adóterhe. Aki albérleti díj támogatásához kéri, megkaphatja közvetlenül, vagy a lakás tulajdonosának utalhatja a munkáltató az összeget. Lehet kérni a lakáshitelek törlesztéséhez is, ebben az esetben a hitelező bank kapja meg a támogatást, amely nem lehet magasabb a törlesztő részletnél, sorolta. A támogatást 35 éves kor alatt igényelheti a munkáltatójától minden olyan fiatal, aki vagy bérel lakást, vagy pedig valamilyen jelzálog kölcsönre szeretné ezt fordítani. Pénzhamisítás büntette miatt a ceglédi rendőrkapitányság indított eljárást abban az ügyben, amelyben január 24-én két embert letartóztattak, olvasható az Infostart oldalán. A gyanúsítottak 10 000 forintos hamis bankjegyeket készítettek, amiket ismerőseiken keresztül különböző üzletekben hoztak forgalomba. A rendőrségre hivatkozva a ceglét.hu azt írja, hogy nem csak 10 000-esekkel, hanem kisebb és nagyobb címletekkel is próbálkoztak. A nyomozás során a hatóság lefoglalt, fénymásolt 20 000 forintos bankjegyeket, illetve az előállításukra utaló bizonyítékokat, valamint a bankjegyek készítésére alkalmas laptopokat és színes nyomtatókat. A nyomozók 17 darab azonos sorozatszámmal ellátott 2 000 forintos bankjegyeket is találtak. Az biztos, hogy január közepén a hamis bankjegyek egy része forgalomba került. Az ukrán-magyar határszakaszon 4458-an léptek be Magyarországra szombaton, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség két embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ott este felé zápor előfordulhat. Többfelé élénk, az Északnyugat-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél, de késő délutánra átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, melyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi középhelyen Dél-Tihanyi-hegység tágabb térségében újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részen meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai vendégünk Valkó Viktor, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatója. A beiskolázási jelentkezési határidő közelettével műsorunkban bemutatjuk az intézmény profilját. Megtudhatják, mitől családias a környezet az iskolában, milyen szakköri foglalkozási lehetőségek elérhetők a Szent Imrében, és persze beszélünk a hitéleti nevelésről is. A szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a beiskolázási időszak kapcsán fogunk arról beszélgetni, hogy mivel is készül, mivel várja a Szent Imre Általános Iskola a gyerekeket. Üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözlöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindöröki, amen. Nagyon családias hangulattal fogadják a gyerekeket, ami azt gondolom, hogy egyébként is különleges és szüksége van a kicsiknek erre. Mit jelent a Szent Imre esetében az, hogy családias hangulat?
Mi törekszünk arra, hogy egy-egy osztályközösségen belül tényleg családias hangulat legyen. Mindig mondják a kollégák, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy elveszik ez a családias légkör, vagyis megvan a veszélye. De én mindig azt mondom, hogy ha egy-egy osztályon belül a tanítónéni ki tud alakítani egy olyan szeretetteljes környezetet, mint ami jobb esetben egy családban fogadja a gyermeket, akkor ha egy-egy közösség úgy működik, hogy nagyon jó osztályközösség, tényleg barátok a gyerekek, és a kollega is, a tanítónéni is, akkor én úgy gondolom, hogy ebben jó úton járunk, mert ezt csináljuk itt a Szent Imrében. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sokan vagyunk, hát 650 diákunk van a két épületben, annak ellenére igyekszünk ezt tényleg családias légkörben megoldani. Gondolok én itt akár egy osztályprogramra, vagy nagyon fontos az iskolánkban az olyan programok, ahol gyerekek, szülők és pedagógusok együtt vesznek részt. Szinte minden évszakra van ilyen program az iskolában. Az egyik kedvencem az a családi délelőtt, mindig szeptember végén szokott lenni, és nagyon jó közösségformáló az is, mert egy-egy osztály vállalkozó szellemű szülei főzőcsapatokat alakítanak, és megy az iskola udvarán a nagy főzés, nagyon jó hangulat szokott lenni, és én úgy gondolom, hogy az iskolai életben, a mindennapokban arra törekszünk, hogy tényleg ez a jó hangulat legyen az iskolában.
Kiket vesznek föl? Kik lehetnek azok a gyerekek, akik bekerülhetnek a Szent Imrébe? Van-e valami különleges kívánalom tőlük?
Ugye mivel katolikus iskola vagyunk, a fenntartunk az Egri főegyházmegye, így nincsen körzetünk. Tehát nagyon sok vidéki gyerekünk is van, vannak egriek is, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy mi bárkit felvehetünk, de senkit nem kötelező felvennünk, mert ugye nem vagyunk körzetesek. Nagyon fontos, hogy egy szándéknyilatkozatot leadjanak a szülők. Ezeket eljutattuk már az óvodába is, meg a honlapunkról is letölthető, és aki ezt a szándéknyilatkozatot leadja február 21-ig, annak már van esélye, hogy bekerül a Szent Imre iskolába. Tehát ez az első. Azért kell ez a szándéknyilatkozat, mert felvesszük a szülőkkel a kapcsolatot, meghívjuk őket nyílt napra, ami majd február 15-én lesz, és utána pedig egy személyes elbeszélgetésre hívjuk a gyermeket is, és a szülőket is. Ez azért nagyon fontos, mert mivel katolikus iskola vagyunk, én mindig meg szoktam kérdezni a vallásosságot. Ez viszont nem azt jelenti, hogy olyanok nem kerülhetnek be az iskolánkba, akik például nincsenek megkeresztelkedve. Őket is várjuk, viszont nyitottságot kérünk tőlük e felé, mert számunkra az oktatás mellett a fő profil az a Jóistenhez vezető út megmutatása a gyerekeknek. Azért dolgozunk nap mint nap, hogy tényleg ezt az utat megmutassuk a gyerekeknek, és ha elballagnak tőlünk, akkor pedig imádkozunk, hogy rajta is maradjanak ezen az úton, ami a Jóistenhez vezeti őket. Mit jelent a nyitottság? Van iskola lelkészünk, a Mikhéle atya a főplébániáról, a belvárosi főplébániáról. Vele nagyon jól együttműködünk. Azok a gyerekek, akiknek szentségeket kell pótolni például, az iskola és a plébánia szoros együttműködésében pótolhatják ezeket. Tehát a keresztelés, első áldozás, majd nyolcadikba pedig a bérmálkozás. Tehát e felé kérek nyitottságot a szülőktől és a gyerekektől, hogy úgy ballagjanak el a Szent Imréből a nyolcadikosok, hogy meg vannak keresztelkedve, első áldozók voltak és bérmálkozók.
Egyébként ez a nyitottság, ez megvan a szülők részéről? Az a tapasztalat?
Most például a jelenlegi 8. évfolyamban nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy szinte mindenki lesz bérmálkozó. Tavaly előtt azért kellett egy kicsit hadakozni, de a többség az szívesen járul ehhez a szentséghez is, a bérmálás szentségéhez. Aztán vannak például református vallású gyerekeink is, őket is szívesen fogadjuk. Nekik a két katolikus hittamból az egyik az református hittan, tehát ezt is biztosítja az iskola a református hitoktatást. Minden olyan gyermek jöhet, aki a keresztény vallások valamelyikéhez tartozik.
Mostanában egyébként azt hallani, hogy a Szent Imre olyan felfutóban van, olyan divatos iskola lett, ennek vajon mi lehet az oka?
Én nagyon örülök neki, hogyha ezt hallani. Én úgy gondolom, hogy tényleg az, amivel kezdtük, hogy a gyerekek biztonságban érzik magukat. Érzik azt, hogy szeretik őket, érzik azt, hogy jót akarunk nekik, azzal is, hogyha ledorgáljuk őket valamiért. Tehát, hogy szeretettel fordulunk a gyerekek felé. Én a pedagógusoktól is azt kérem, hogy tényleg legyenek igazságosak, hogyha kell, akkor dicsérjék a gyermeket, hogyha úgy van, akkor viszont meg kell fedni, mert tényleg meg kell mutatni a helyes utat a gyerekeknek. És én azt látom, hogy hát jó érzés, amikor bemegy az ember az iskolába, és akkor rohannak felé a gyerekek, hogy szia Viktor bácsi, de jó, hogy látunk. Úgy gondolom, hogy ez a lényeg, hogy a gyermek jól érezze magát az iskolába. Minden iskolába szerintem megkapja azt a gyerek, hogy 5 + 5 az mennyi, meg megtanul írni, olvasni, számolni, de tényleg mi törekszünk arra, hogy szívesen jöjjenek iskolába a gyerekek, hiszen ahogyha egy elsős kisgyereknek az életének a nagy részét már az iskola fogja kitenni. Tehát többet lesz az iskolában, mint otthon. Hogyha elkezdődik szeptembertől az iskola. És nem mindegy, hogy milyen szájízzel jön az a gyermek iskolába. Ha a gyermek örömmel jön iskolába, nyugalom van otthon, a szülő is nyugodt, hogy szeret járni, jó helyen van, viszont az ellenkezője is így van, hogyha a gyermek nem szívesen jön, és hadakozni kell vele, az rányomja a családi életre is a bélyegét. Úgyhogy nem hiszem, hogy varázsporunk van, hanem csak igyekszünk ezt így csinálni nap, mint nap.
Most ezt azért is kérdeztem, hogy ugye a jelentkezési arány az mondjuk mennyiben emelkedett itt az elmúlt években. Idén mondjuk hány gyermeket tudnak felvenni?
Évek óta 4 osztályt tűzünk ki célul, hogy 4 első osztályt veszünk fel, és ez már 8 éve működik, úgyhogy nagyon örülök neki. Idén is 4 osztályt tervezünk. A 4 tanítónénink, leendő elsős tanítónéni az Elek Judit, tanítónéni Borsosné Gyulai Ágnes, Bíróné Kovács Krisztina és Lakatosné Fekete Szabó Emőke. Mind a 4-en régi motorosok a pályán, nagyon régóta pedagógusok, nagyon sok gyermek kikerült már a kezük alól, és most is ez a 4 osztály a terv, hogy felvegyünk 4 osztályt, ez körülbelül olyan 90 gyermeket jelent. A tavalyi évfolyamra 92 sikerült, viszont törekszünk arra, hogy egy-egy osztályban ilyen 20-26 fős osztályok legyenek. Ezt, hogyha eljönnek majd a kedves hallgatók a nyílt napunkra, fogják látni, hogy vannak nagyobb osztályaink, vannak kisebb osztályaink. Van olyan osztályunk, ahova 20-nál több semmilyen körülmények között nem fér be, de van olyan, ahova 26 is befér. Viszont 26-nál többet én nem szeretnék, tehát nem szeretnénk azt, hogy a gyerekek így, úgy, csak így az árral így sodródjanak, hanem szeretünk megszólítani minden gyermeket, ne úgy menjen haza az iskolából, hogy kutya se szólt hozzá, mert akkor már az, amit előbb mondtam, hogy igyekszünk barátságos, szeretetteljes légkört kialakítani, akkor ez megbukik. És én úgy gondolom, hogy még ezzel az osztály létszámmal ezt lehet csinálni, hogy akár egy jó szó mindenkihez egy nap, az nagyon sokat számít a gyerekeknek, és ezért, valamint a termek mérete miatt törekszünk ilyen 20-26 fős osztályokat indítani. Úgyhogy ilyen 90 környéke.
A Szent Imrében egyébként az alsó két osztály, annak van egy tanítónénie, és utána váltanak. Miért alakult ez így?
Ezt hívjuk kisfelmenőnek. Szerintem már Egerben csak mi vagyunk olyanok, akik...
Én is úgy tudom, hogy ez ilyen különleges.
Kisfelmenősök, és hát annak idején leültem a kollégákkal, beszélgettünk, ugye mindennek van jó és előnye is, és hátránya is, ennek is biztos van. Én az előnyét abban látom, hogy tényleg, ahogy elmondta, hogy alsóba, elsőbe, másodikba, harmadikba, negyedikbe, minden osztálynak van egy tanítónéni, aki a délelőttös tanítónéni, neki van egy délutános párja, aki a napközis tanítónéni, és a gyerekek óráinak a 90%-át ez a két tanítónéni tanítja. Van a gyerekeknek kötődési pontjuk, tudják, kihez kell fordulni, és én azért döntöttem, hozzáteszem a kollégákkal együtt, nem én, a kisfelmenő mellett, hogy harmadik, negyedikben legyen egy másik személy, ugyanis, hogyha felkerülnek felsőbe, akkor ott minden tantárgyat szinte más tanár fog tanítani. És én azt vallom, és a tapasztalat is ezt mutatja, hogy mivel van egy ilyen idézőjelbe törés második után, hogy egy új személy jön, így a felsőbe való átmenetet is megkönnyíti ez egy picit.
Felkészíti a gyereket erre a
változásra. Felkészíti arra, hogy hát az életben is lesznek változások, amihez alkalmazkodni kell. És talán így könnyebb egy picit a felsőbe való átmenet. Amúgy egy elsős gyermeknél ez egy óriási, meg a szülőknél is, ez egy nagyon nagy változás lesz az ovihoz képest, de nagyon kérek minden szülőt, és ezt minden óvodai szülőértekezlet is el fogtam mondani, hogy azért nem kell túl parázni ezt a dolgot, mert vagyunk egy páran, akik túléltük ezt, hogy oviból iskolába indulunk. Az biztos, hogy változás lesz, sokkal nagyobb rendszer lesz a gyermek életébe, ezáltal a szülőknek is kell egy rendszert beiktatniuk a család életbe. Tehát míg az oviba oda lehet érni 9-kor, vagy 8:30-kor, azért az iskolába 8-ra be kell már érni. Mert ugye kezdődik a tanítás is. Ez okoz szerintem a legnagyobb gondot nagyon sok családban, meg nagyon sok szülőnél. Tehát nem kell nagyon túlizgulni ezt a dolgot. Ez a szülőknek a többsége hajlamos arra, hogy ez így legyen, de nem kell.
A hitélet az nem csak az oktatási szinten van, hanem gyakorlati szinten is a Szent Imrébe. Erről beszéljünk még egy kicsit.
Igen, vannak évfolyamiséink a Kossuth utcai kápolnában. Ott minden héten más évfolyam jár szentmisére, amit Mikéle atya tart, az iskola káplánunk, iskola lelkészünk. Igaz, most a kápolnánkat újítják, de megoldjuk, és ugye három épületből áll az iskolánk. Itt a Deák utcán csak alsósok vannak, 1-4-ig, a Kossuth utcai épületünkben pedig csak felsősök, 5-8-ig, és van egy óvodánk, a Jópásztor óvoda. És ezek az évfolyam misék arra is jók, hogy a kicsik átjönnek, egy kicsit ismerkednek az épülettel, hogyha majd felsőbe jönnek, már ne idegen helyre menjenek. Aztán vasárnaponként a bazilikába a 8:30-es mise, az ugye a diák mise, ott is be vannak osztva az évfolyamok, és akkor a felolvasást, vagy a minisztrálást, vagy az adományvivést, azt a Szent Imrések végzik, valamint vannak lelki napjaink. Mindig kiemelt időszak az advent és a nagybőjt, adventben karácsonyra készülünk, nagybőjtben húsvétra, erről szólnak a fali újságok is, aztán beszélgetünk a gyerekekkel osztályfőnöki órán, és amint említettem, mindig rászánunk egy-egy napot a tanévből, hogy egy lelki nap legyen, ami az aktuális ünnepre készít fel. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy példaképeket állítsunk a gyerekek elé. Itt a magyar szentekre gondolok, az ismertebb magyar szentekről mindig van megemlékezés, akár hittanórán, akár osztályfőnöki órán, vagy az iskola rádióban is. És a hitélethez tartozik az is, hogy minden napunkat közös imádsággal kezdjük iskola rádión keresztül a Kossuth utcán, itt a Deák utcán pedig minden osztályban külön kezdik imával a napot. A Kossuth utcán már több mint egy éve a világ békéért is imádkozunk közösen, és mindig így kezdjük a napunkat. Tehát röviden összefoglalva, ennyi a vallásos életre való nevelés, plusz, amint már említettem, hogy a szentségekre való felkészítése a gyerekeknek, harmadikba első áldozók a gyerekek, nyolcadikba pedig bérmálkozók. És aki úgy jön hozzánk, hogy nincs megkeresztelkedve, de nyitott, mert ugye azt kérjük tőle, hogy nyitott legyen e felé, őket az első áldozás előtt megkeresztelik a bazilikába. Aztán a vallásosság mellett még van egy alapfokú művészeti iskolánk is. Itt hangszereken lehet tanulni, furúja, gitár, zongora, hegedű, nagyon sok választék van. A zeneiskola falain belül néptáncolni is lehet, valamint a népéneket is bevezettük a tavalyi évben, és nagyon nagy sikere van. Nagyon-nagyon ügyesek a zeneiskolás gyerekek, viszont a zeneiskolát és más szakkört is mindig csak másodiktól javasoljuk a gyerekeknek, mert ahogy említettem, azért ez az első osztály, azért ebbe bele kell rázódni majd a gyerekeknek és a szülőknek is. A zene oktatás mellett számos szakkörünk van, van külön énekkarunk, van felsőbe kémia szakkör, van foci, birkózás, kézilabda, ilyen tánc, olyan tánc, tehát nagyon sok minden közül választhatnak a gyerekek, a Szent Imrés gyerekek, és amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy nagyon régóta iskolánkban működik az Erasmus program, ami az idegen nyelvi oktatást segíti egy picit, hát gyakorlásra ad lehetőséget gyerekeknek és kollégáknak is, nagyon jó programok vannak benne, van gyermekutaztatás, tehát most már évek óta ilyen 20-25 gyermeket ki tudunk vinni különböző európai országokba. Legutóbb Lengyelországba voltak gyerekek, 10 családoknál aludtak, most március végén jönnek majd vissza a lengyel gyerekek, szintén családoknál alszanak. De van olyan program is, amikor csak kollégák utaznak ki, és akkor oktatási módszereket figyelnek, meg azt beépítik az itteni oktatásba, itt a Szent Imrébe, és én nagyon büszke vagyok erre az Erasmus programra, mert úgy veszem észre, hogy nagyon szeretik a pedagógusok is, tehát a tanárok is, valamint a gyerekek is. Nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki, például volt most nemrég egy gyermek, Olaszországban voltak, ő hazajött, ő azóta bele van szerelmesedve Olaszországban, megmondta, hogy már családdal is lebeszélt, hogy visszamennek ahhoz a gyermekhez, akiknél voltak. Tehát ez nagyon jó emberi kapcsolatok alakulnak ki, és ami nem mellékes, hát ennek a nyelve az angol, tehát az angolt is gyakorolják, beszédet, kicsit felszabadultabbak lesznek, úgyhogy nagyon szeretjük ezeket a programokat. És említettem már, hogy nagyon fontosak az olyan programok az iskolában, ahol szülő, pedagógus és gyermek együtt vesz részt, ilyen például a farsangi mulatság, vagy az adventi tea délután, vagy a szüreti délután hatalmas bulik szoktak lenni itt az udvaron, jöhetnek a szülők is, úgyhogy várjuk szeretettel a leendő elsősöket és szüleiket. Kettő nagyon fontos dátumot kell megjegyezni, az egyik az a február 15, ekkor lesz a nyílt napunk, amikor a 4 tanítónéni fog 2-2 foglalkozást tartani a gyerekeknek, amit a szülők megnézhetnek, utána pedig lesz egy nagy fórumunk, egy iskola bemutató fórum, képekben megmutatjuk az iskola életét a szülőknek. A másik nagyon fontos időpont a február 21-e, addig vissza kell juttatni a kitöltött szándéknyilatkozatot, és február utolsó hetében pedig megtartjuk ezeket az ismerkedő elbeszélgetéseket. Tájékozódni lehet a Facebook oldalunkon, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Ovoda Alapfokú Művészeti Iskola Facebook oldalán, valamint a honlapunkon is van anyag, ahol a tanítónénikről képet láthatnak, elolvashatják a hitvallásukat, a tanítónénik hitvallását, és minden fontos dátum szerepel a honlapunkon is, valamint onnan is lehet szándéknyilatkozatot letölteni.
Igazgató úr, azt hiszem, hogy mi mindent megtudtunk, amit szerettünk volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm, és szeretettel várjuk a leendő elsősöket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Valkó Viktorral az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójával Berec Renáta beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Mai műsorunk vendége Balog Fruzsina feleség, édesanya, újságíró, a Média a családért előző évi díjazottja. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Hogyan indult a te hivatásod gyerekkorodba, hogyha visszamegyünk, akkor hogyan jött az újságírás?
Nekem apukám is újságíró, úgyhogy ez jelen volt a családi életünkben. Tehát az a fajta gyerek voltam, hogy mindig is az irodalom volt a kedvenc tantárgyam, és volt egy affinitásom arra, hogy írjak. És aztán az egyetemen is, bár több szakos voltam, ez volt az, ami a leginkább hívott engem. Később nem csak ezzel foglalkoztam, tehát most az én életemben ez egy kicsit egy visszatérés az újságíráshoz, de hogy van múltja.
Mesélj egy kicsit arról a cikkről a hallgatóinknak, amiért a díjat kaptad.
Bizonyos szempontból ez a cikk egy kicsit más műfajilag és hangvételileg, mint a többi hónapnak a díjazottjai. Elsősorban azért, mert nagyon szubjektív, és az újságírói műfajoknak egyfajta ilyen határmesdjéjén mozog, és én ezt is szeretem benne, tehát nagyon szerencsés vagyok, hogy a Szív magazinban lehetőséget kapok arra, hogy ilyen jellegű cikkeket írhassak. Van ott egyfajta szabadság is, sőt, azt is érzem, hogy a szerkesztőségben is, illetve amennyi visszajelzés eljut az olvasók közül, kapok egyfajta bátorítást is arra, hogy ezt a fajta szubjektív nézőpontot és ezt a fajta határműfajt ezt szokták kedvelni, és hogy ez tud adni azoknak, akik ezt olvassák.
Az ember, hogyha egy hivatást űz, akkor nem a díjakért csinálja, de mindig nagyon jól eső érzés, egy-egy visszaigazolás, a visszajelzések, ugye említetted is az előbb már a visszajelzéseket, és ilyen ez a Média családért díj is. Hogyan tudtad meg, hogy te kapod, illetve a jelölésről is mesélj egy kicsit, milyen érzés volt, milyen gondolatok voltak akkor benned?
Az egyik cikke már a tavalyi évben is kapott egy jelölést valamelyik hónapban a Média Családért díj egyik hónapját, és akkor ez teljesen váratlan volt számomra, tehát az tényleg az a pillanat volt, hogy egyáltalán nem is gondoltam, hogy a munkásságom ilyen módon eljuthat valakihez, aki ezt egy díjra érdemesnek tartja. Ezért a tavalyi díjátadón is ott voltam, de addigra már tudtam, hogy a januári hónapban újból egy második következő cikkem nyerte ezt az elismerést. Emiatt egy ilyen nagyon jó érzés volt a tavalyi díjátadón úgy ott ülni, azzal a bizonyossággal, hogy én jövőre is itt leszek. Ez a jelölésnek a ilyen szívmelengető része, amire így jó visszagondolni. És hát most ezzel a mostani közönségdíjjal ilyen sztereotipikus válaszokat tudok adni, hogy váratlan volt, és nagyon jól esett, és egyáltalán az, hogy részese lenni egy ilyen fajta elismerésnek, az számomra óriási dolog volt, azért, mert tényleg azt láttam, hogy olyan témák tudnak kihangosodni, amiknek óriási nagy jelentősége van társadalmilag, és fontos, hogy ezek kapjanak egyfelől nyilvánosságot, másfelől meg azok az emberek, azok a szakemberek elismerést, akik ilyen témákat felkarolnak. Ez számomra írtó fontos, hogy ennek egyáltalán részese lehettem.
Említetted már a szabadságot is az írás kapcsán. Mit tartasz még fontosnak, hogyha te cikkeket írsz az írásaidban, az önkifejezésben?
Megvan tényleg ez a szabadságom, hogy olyan műfajban lehetek jelen ebben a Szív magazinban, ami számomra egyfajta ilyen érzelmi élveboncolást jelent, és azt érzem, hogy ez az a műfaj, ahol nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek alapon írom össze a gondolataimat. Emiatt számomra az, hogy a cikkeim valahonnan a szív legmélyéről érkezzenek, és hogy valahogy magamon átdolgozva szülessenek meg ezek a szavak, és hogy legyen egy nagyon erős hitelessége. Azt hiszem ez a legfontosabb, amikor ezeket a cikkeket összerakom.
Édesanyja is vagy. Honnan merítesz ihletet, motivációt az írásaidhoz is?
Elsősorban a családból, igen, tehát nem véletlen a kérdés. És már csak amiatt is, mert amikor nem újságíró vagyok, akkor én a Kapcsolódó Nevelés Egyesület nevű non-profit szervezetnek a vezetője vagyok. És éppen így is keveredtem vissza az újságírás műfajához, és ehhez a magazinhoz, mert minőségemben elsősorban gyereknevelési kérdésekről kezdtem el írni. Tehát jellemzően gyereknevelési, és úgy általában érzelmi, önismereti, a belső világunkkal kapcsolatos témák azok, amik elő szoktak kerülni a munkámban. És ez az, ami a leginkább hajt engem ebben, tényleg, hogy egyrészt, hogy a gyerekek világát egy kicsit a felnőttek világához közelíteni, és hogy egy olyan szemüvegen át írni a családi élet fontos kérdéseiről, ahol mindig ott van ez az egymás megértésének a vágya, mint legerősebb motiváció, mindennél erősebb. És ez nekem azért is nagyon fontos, mert hogy a hétköznapjaimban én magam is olyan nehézségeket élek át a családi életemben, mint bármelyikünk, és ugyanúgy tele vagyok feszültséggel, amikor 20-adjára kell kérnem a gyerekeimet, hogy vegyünk már cipőt, és éljünk már oda az iskolába, de hogy pont azért, mert hogy ezzel tudatosan foglalkozom, újra és újra és újra, érzelmileg, szellemileg, lélekben kénytelen vagyok visszatérni azokhoz a gondolatokhoz, és ahhoz a vágyhoz, hogy értsük és lássuk egymást, és ez nagyon motiváló.
Akik a médiában dolgoznak, akár rádióban, újságoknál, tehát az újságírásban, nekik nincs egy ilyen 8-tól 4-ig munkaidő, hanem amikor jön az ihlet, amikor le tud ülni az ember, akkor papírra vetik mondjuk a gondolataikat. Oszd meg egy-két kulisszatitkot a hallgatóinkkal, hogy te hogyan tudod ezeket a cikkeket megírni gyereknevelés mellett is a családban, rengeteg teendő mellett.
Igen, az idő az egy kulcskérdés valóban, és ez néha okoz nehézséget, már csak amiatt is, mert hogy ez nem az a fajta munkafolyamat, amit a két e-mail között le lehet ülni, és akkor valahogy úgy besuhasztani. Emiatt úgy is szoktam készülni ezekre a feladatokra, hogy keresem azokat az idősávokat, amikor tényleg egyedül tudok lenni, és nyugalomban. Ez néha éjszaka van, de ez mindenképp előfeltétel. De hogy egyébként pedig azt nagyon szeretem azt a részét, amikor kapok egy felkérést, kapok egy témát, egy feladatot, és akkor utána az első egy-két hétben még csak úgy hordozom magamban, és érzem, ahogyan dolgozik bennem, és ahogy a hétköznapi életet is azon keresztül szemlélem, hogy mi az, amihez hozzá tudnám kapcsolni ezt a témát, mi az, ami elindul bennem. És emiatt, amikor leülök cikket írni, az már nagyon sokszor az önműködő írásnak a műfaja, hogy addigra már úgy valahogy átfolyattam magam annyira, hogy szinte elkezdek gépelni, és egyszer csak abba hagyom kis túlzással, de így olyankor már így tud kifolyni.
Ez a szociális érzékenység, ami ugye a talentumodban is ott van, ez már gyerekkorod óta jelen van az életedben, tehát így a családod életében is?
A szociális érzékenység nagyon, igen. Emlékszem rá, hogy 10 éves körül lehettem, amikor először szembesültem például azzal a kérdéssel, hogy milyen kihívásokkal küzd a bolygónk, tehát hogy egyáltalán a környezetszennyezés témája így szembe jött velem. És arra is emlékszem, hogy heteken át ilyen sokszerű állapotban voltam, amikor arra rájöttem, hogy ilyen súlyú kérdések vannak így körülöttünk, amiket hiába felnőttek, akik körülöttem élnek, mégsem tudnak megoldani. És utána az évek során ez csak így egyre erősebbé vált bennem, tehát amikor újságírás felé készültem, akkor is volt egy olyan szándék, hogy azokat a kérdéseket hangosítani ki, ami igazán fontos, és ahol a cselekvésre van szükség. Aztán később, mikor dolgozni kezdtem, akkor is egymás után többször is azért a civil szféra felé nyitottam, mert kerestem azokat a helyeket, ahol tényleg társadalmilag fontos ügyekért tudok tenni. És most jelenleg ebben a munkámban is ez a legfontosabb, hogy mivel saját bőrömön tapasztalom, hogy még azokban az esetekben is, amikor nem halmozottan hátrányos helyzetben, vagy nagycsaládosként, vagy sérült gyereket nevelő szülőként, vagy valamilyen szempontból plusz hátránnyal küzdő szülőként kell gyereket nevelni, nevelnünk, még akkor is sokszor ezek embert próbáló helyzetek. Egyszerűen a hétköznapi élet helyzetei egy családban. És mivel ezt látom, ezért nagyon elkötelezett vagyok azért, hogy abba kapjanak támogatást a szülők, hogy egyáltalán azt valaki, ha más nem, mondja ki nekik, hogy igen, ez nehéz. Igen, ezek sokszor emberfeletti munkát igénylő hétköznapok, hogy egy dackorszakossal elinduljunk otthonról, és közben ott van egy baba a karunkba, vagy egy teljesen hétköznapi helyzetek. Hogy ez bármilyen nehéz ilyen társadalmi kérdéssel találkozom, mindig az a vágy van ott bennem, hogy a másik embernek a támogató jelenléte, egy másik támogató emberrel való kapcsolódás hogyan tud segíteni ezekben a helyzetekben, és nagyon hálás vagyok, hogy most is olyan közösségben dolgozhatom, ahol tényleg valamilyen nagyon gyakorlatias módon tudunk támogatást adni.
Beszéltél ugye a munkafolyamatról is, hogy néha éjszaka tud az ember gépelni, és eljutottál ezzel a cikkel egy ilyen fantasztikus díjig. Van esetleg valaki, akinek megmutatod először az írásaidat, vagy ezt az olvasók olvassák el először?
Legtöbbször a férjem meg szokta nézni, igen. Ennél a cikknél, a díjazott cikknél különösen így volt ez, mert hogy itt a házasság volt a téma. Majdnem minden esetben meg szoktam kérni, hogy olvassa végig. Néha ki is javítgatja, vagy elmondja a véleményét, vagy hozzátesz. Mi egyébként 20 évvel ezelőtt egy szerkesztőségben ismerkedtünk meg, úgyhogy ilyen szempontból is így kiegészíti egymást a szakértelmünk, vagy a tudásunk erről.
Mesélj konkrétan egy kicsit a cikkről, hogy miről szól, és kiket szerettél volna vele megszólítani.
Ez a cikk elsősorban a házasságnak a nehéz arcáról szól, és van benne a végén egy remény, egy feloldozás, annak a sugallata, hogy igen, a szentség dolga az, hogy egyben tartson minket, és hogy ezt mi is éljük és érzékeljük nap mint nap. Mégis nagyon fontosnak éreztem azt, hogy lehessen őszintén írni arról, hogy nagyon sok olyan nap lehet mögöttünk, amikor ezt inkább tudjuk, mint érezzük, vagy hogy amikor úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon kevés az a mankó, ami átsegít minket a nehézségeken, és azon, hogy két ember úgy tudjon hosszú távon újra, és minden nap, és évtizedek múlva is minden nap egymásra rátekinteni, hogy egy érdeklődés van azzal kapcsolatban, hogy a másik valóságában vajon mi történik. Hogy ez sokszor tényleg ilyen emberfeletti feladatnak tűnik. És az volt a célom ezzel a cikkel, hogy ezt a küzdelmet kihangosítsam. És megint úgy éreztem, hogy ez nagyon személyes egyfelől, másfelől viszont nagyon is kollektívnek érzem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Balogh Fruzsina újságíró.
Mennyire osztasz meg a cikkeidben mély és személyes tapasztalatokat, amik már beengednek ebbe a privát szférába, ami például a ti családotok is?
Van ennek a cikknek több olyan eleme is, ami kifejezetten mélyen privát, de mégis úgy érzem, hogy ezeknek a megosztásoknak van egy olyan része is, amivel meg pont, hogy nagyon is össze tudunk kapcsolódni azokkal, akik ezt a cikket olvassák. És hál' Istennek egyébként volt is sok ilyen visszajelzés, hogy amikor azt érzékelem, és azt hallom vissza azoktól, akik olvassák, hogy nagyon is szíven találta őket, és nagyon is úgy érezték, hogy mintha leírtam volna azt, ahogy ők megélik, akkor az nekem egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy igen, nagyon sokszor ezek kollektív dolgok, amiket én szélsőségesen személyesnek élek meg egyébként.
És valóban ugye nem csak a szakma díjazta az írásodat, hanem a közönség, tehát szerették és élik, valószínűleg ahogyan említed is, azért, mert össze tudnak kapcsolódni azokkal a szavakkal, gondolatokkal, amit leírsz. Amikor említetted a cikknek a tartalmát, motivációját, az jutott eszembe, hogy bizony ezek olyan nehéz kérdések, vagy gondolatok, vagy mondatok, amikről nem szólnak ezek a rózsaszín pillanatok, ahogyan mondjuk reklámozva van a házasság. Nehéz beszélni erről az arcáról a házasságnak?
Igen, abszolút így érzem. Ennek az egyik oka szerintem pont az, hogy a közösségi médiának van egy ilyen szerepe az életünkben, hogy minthogyha egy nagyon irreális képet festenénk egymásnak, mi emberek egymás felé. Úgy általában az életünkről, a család életünkről, a házasságunkról, és jellemzően nem azokat a pillanatokat tesszük ki közszemlére, amikor éppen elveszítjük a türelmünket, és lekiabáljuk a gyerekünket, vagy amikor úgy érezzük, hogy kedvünk sincsen a másikhoz az este végén hozzászólni egy házasságban. Ezekről nincsenek képi megjelenítésünk, nincsenek sokszor szavaink se rá. És hogy valószínűleg ez régen is így volt, tehát hogy mindig erről a részéről nehezebb beszélni. Ugyanakkor az, hogy körül vagyunk véve ezekkel az ilyen, az életnek ilyen reklám pillanataival, az annyira eltorzítja néha a valóságérzékelésünket, hogy ettől nagyon-nagyon magányosnak tudjuk érezni azokat a pillanatokat, amikor valami nehéz. Úgyhogy nekem az kifejezetten misszióm, hogy ezekről lehessen beszélni.
Ha bár nehézségeket említesz, illetve kihívásokat, és a házasságnak ezen arcát vagy aspektusát, mégis ott van a feloldás, és nagyon tetszett, hogy ezt kiemelted a beszélgetésünk során is. Ez cél volt, hogy mindenképpen így fejeződjön be ez a cikk?
Nehéz arra válaszolni, hogy cél volt-e. Azt hiszem, hogy inkább úgy éreztem, hogy ez volt az a mód, ahogyan erről hitelesen tudtam beszélni, mert hogy én magam is érzékelem azt, hogy a nehézségek ellenére hogyan tudjuk az életünket mégis úgy kormányozni, hogy újra és újra igent mondunk, újra és újra valami fajta reményteljes módon előre lendítjük a házasságunkat, a családi életünket, és mivel nekem van ilyen megélésem is, ezért ezt fontosnak éreztem, hogy ezt se kelljen kispórolni annak ellenére, hogy a nehézségek is jelen vannak.
Mit jelent számotokra a hit, így a családotok számára is, illetve neked is?
Ez a cikk azért is volt nagyon érdekes, mert hogy pont egy olyan pillanatban született ez a felkérés, hogy erről írjak, mondom, annak ellenére, hogy előtte kizárólag gyereknevelési témákra szerződtem, úgymond, és akkor mégis ezzel a témával kínált meg engem a szerkesztőség. Egy pont egy olyan pillanatban, amikor a lehető legkevésbé éreztem magam alkalmasnak arra, hogy erről írjak. És valóban ott ültem, hogy tudnék most én erről jól írni, mikor pont egy olyan érzelmi helyről kellene, hogy ez megszülessen, amikor a lehető legkevésbé érzem magam egy jó házasságreklám arcnak. És utána, ahogyan ez dolgozott bennem ez a téma, ahogyan megszületett ez a cikk, és részben tényleg koprodukcióban született meg, tehát hogy a férjem sokat segített benne, hogy ez hogyan öltsön formát, és aztán később, amikor jelöltek a díjra, akkor szintén nagyon sokat támogatott ebben. Tehát, hogy volt ennek a cikknek egy ilyen párhuzamos élete a mi házasságunkban is. Azt érzem a mai szemmel visszatekintve végképp, hogy akkor az egy nagyon erős fentről érkező közbeavatkozás volt ez a felkérés, tehát hogy ezt például mind a ketten úgy éreztük, hogy ott mi egy mankót is kaptunk ezáltal, hogy erről elkezdhessünk ott beszélgetni, és ezt ez a cikk megszülethessen. Pont a házasságunk az egy olyan része az életünkben, amiben nagyon sokat köszönhetünk a hitünknek. ez az elmúlt másfél évben pont, hogy egy nagyon erősödő és egy Isten által nagyon támogatott folyamat volt, és ezt mind a ketten érzékeltük. Úgyhogy azt is mondhatom, hogy tényleg újra és újra átértékeltük magunkban azt, hogy ebben mennyi szerepe van a mi akarásunknak, és mennyi szerepe annak, amire már nincsen ráhatásunk. A cikkben ezt úgy fogalmazom meg, hogy mi a házasságot feladtuk, ami azt jelenti, hogy ezt mi feladtuk, ezt a feladatot, és hogy nem érezzük úgy, hogy nekünk a mi emberi, mi voltunkon múlik minden. És egyébként ez ugyanígy a gyerekeinkkel kapcsolatban is, hogy önmagában úgy összetartani, megtartani és tartalmazni egy családot és a gyerekeknek minden érzését és a világunknak minden történését, hogy közben nem hisszük azt, hogy mi fentről nagyon erősen meg vagyunk támogatva, ez számomra szinte lehetetlennek tűnik. És ezért érzem azt, hogy a család élet szempontjából aztán végképp nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten hit az ott legyen, és akkor tényleg adjon egy ilyen olyan eltörhetetlen mankót, aminélkül nem is tudom elképzelni, hogy hogy lehetne ezt végigcsinálni.
Egy kedves történettel indítottuk a beszélgetést a díjátadó kapcsán, és újra ehhez szeretnék visszakanyarodni így a beszélgetésünk vége felé. Milyen érzés volt ott lenni a díjátadón? Hogyan élted ezt meg, azokat a pillanatokat ott, amikor átvetted a díjat? Milyen érzések voltak benned? Kifelé vagy kikfelé volt benned hála?
Igen, a hála a legerősebb, úgyhogy köszönöm. Elsősorban is a leginkább a férjem felé, mert hogy tényleg úgy éreztem, hogy ő nagyon sokat támogatott engem ebben, hogy odáig eljussunk. Egyébként már csak maga a közönségszavazásban is, tehát hogy az például egy óriási dolog volt, hogy ő nem csak azért ajánlotta az ismerőseinek, hogy van ez a szavazás, mert hogy én a felesége vagyok, hanem azért, mert teljes szívvel oda tudott állni maga a cikk mellé is. És ezen kívül óriási hála volt számomra a szervezők felé is, hogy ahogyan az elején is mondtam, hogy tényleg olyan témák hangosodhatnak ki, aminek nagyon nagy szükség van arra, hogy többet beszéljünk róla. És az, hogy maga ez a szív újság létezik olyan formán, amilyen formában, tehát számomra minden hónapban felemelő azt látni, hogy milyen szellemi társaságba kerülök olyankor, mert nagyon színvonalas az egész lap, és hogy ez a díjátadó, ez például arra is alkalom volt, hogy ott az én szerkesztőmmel együtt egy asztalnál ücsöröghessek, ami a hétköznapokban, ahol ugye főként csak e-mailekben társalgunk egymásra, hogy nem valósulhat meg, tehát már csak emiatt is ez egy fontos alkalom volt számunkra. És hogy ami elsőre sokszor nem jut eszünkbe, de hogy egy szülőpárnak egyáltalán egy estét házon kívül tölteni csinos ruhában, ez mind olyasmi, ami akinek van gyereke, tudja, hogy ez egy egészen különleges élmény és ritka esemény. Úgyhogy így együtt ez az egész tette különlegessé nekünk ezt a napot.
Milyen terveid vannak még, akár így a jövővel kapcsolatban is hivatásod kapcsán kérdezlek most, amit megosztanál szívesen a hallgatókkal. Vannak-e ötletek, témák, amikhez mindenképpen hozzányúlnál, és szeretnéd közelebb vinni az emberekhez, vagy még rávilágítani a fókuszt? Akár a családdal kapcsolatban is, de akár bármely más, esetleg civil területtel kapcsolatban.
Hamarosan megjelenik a márciusi lapszám, amiben az alázatról szóló cikken fog megjelenni, és itt kicsit kapcsolódok a nagybőthöz is, és a szívemben hordozom ezt a témát, hogy szülőként egyfajta szolgálatban lenni éveken keresztül, az valamilyen szempontból hasonlít ahhoz a folyamathoz, mint mikor böjtölünk, és azért mondunk le dolgokról, hogy közben valami fajta magasabb rendű ajándékokat kaphassunk, és ezt én a szülőként nagyon hasonlónak érzem, hogy igen, éveken keresztül egy éjszaka 5-8-szor felébredünk, és egy csomó mindenről lemondunk azért, mert közben valami fajta szívbéli ajándékok mégis érkeznek hozzánk. Ez egy olyan téma, amit újra és újra különböző szemszögekből szeretek megvizsgálni. És ezen kívül az egyik központi kérdésem most egy ideje, és keresem a formát, hogy hogy lehetne erről jól írni, és jól közérthetően beszélni, az, hogy ezek az újfajta pozitív gyereknevelési elképzelések, az, hogy már nem akarjuk minden áron autoritásból megoldani a nehéz helyzeteket, hanem sokkal inkább tudunk mai szülőként
a kapcsolódásra fókuszálni, és arra, hogy egy kicsit belelássak a gyerekeimnek a működésébe, és abból kiindulva próbáljak itt a hétköznapokban akár fegyelmezni is, hogy ez számomra nagyon rokon azzal a folyamattal, ahogyan az Isten képünket is egy sokkal megengedőbb, sokkal inkább a kapcsolódásra fókuszáló Isten felé formáljuk. És engem mérhetetlenül izgat az a kérdés, hogy mondjuk a saját szüleinkhez való érzelmi kötődésünk, az hogyan formálja azt a képet, amilyen kép bennünk a mennyei atyánkról él. Ezek számomra nagyon izgalmas témák, úgyhogy mindig újra és újra minden hónapban keresem a lehetőségét, meg a szemszögeket, hogy hogyan lehetne úgy a gyereknevelésről írni, hogy abban van valami krisztusi.
Hogyha a gyerekeid kérdést tennének föl, ugye még nem most, esetleg majd 10-15 év múlva, hogy milyen tanácsot adnál nekik a házassággal kapcsolatban, mivel indítanád el őket az útra, amit te most már látsz, amit esetleg az olvasóknak is a papírra vetsz?
Azért nehéz a kérdés, mert pont az egyik első, ami eszembe jut, hogy pont a tanács az, ami a lehető legkevésbé szokott segíteni. És nagyon mélyen hiszek abba, hogy azok a tapasztalások, amin nekik keresztül kell menniük, azok nem megspórolhatók, sajnos, pedig biztos vagyok benne, hogy lesz egy csomó olyan helyzet, ahol úgy érzem, hogy úgy szeretném, ha ezen nem kellene végigmenned, és kérlek, mégis hallgass rám. De közben valahol mélyen tudom, hogy ez nagyon sokszor kikerülhetetlen, hogy a maguk hibáit elkövessék. De mégis azt hiszem, hogy a házassággal kapcsolatban a legfontosabb az az, hogy valami olyasmit szeretnék nekik átadni, hogy ha képesek a saját szívüket nyitva tartani valaki felé, akivel ők egy szeretett kapcsolatban vannak, az mindig óhatatlanul együtt jár azzal is, hogy saját maguk számára is nyitva tartsák, tehát hogy mindig saját magukat is tudják érzékelni, hogy vagyok én, mibe vagyok én, mi nekem a fontos, és ezzel párhuzamosan nyitva tartani a másiknak a valósága felé, hogy ki ő, mit akar itt az életemben, és hogy ez a kettő, ha párhuzamosan tud történni, valahogy akkor tud ezeken a nyitott kapukon a szeretet jól áramlani, és hogy ez nem könnyű munka, sokszor újra és újra előfeszítést igényel, de valami ilyesminek szurkolok az ő esetükben is.
Nagyon szépen köszönöm az őszinte gondolataidat, és szeretnék még egyszer gratulálni a díjhoz a munkatársaim nevében is, és a további családi, illetve a hivatásbeli életet, ez pedig a Jóisten áldását kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Balogh Fruzsinával beszélgettünk, aki az Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írásáért elnyerte a Média a Családért díjat.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.